Kedves testvérek, a ma esti együttlétünk alapigéje Máté evangéliumában van megírva. Máté írása szerinti Szent Evangéliumból az első 12 verset hallgassuk meg. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak: ez keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vettette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás kedvéért. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Az pedig anyja unszolásának engedve így szólt: add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben, elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának. Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak. Kedves testvérek, ezen a három estén, amelyre meghívást kaptam nagytiszteletű úrtól, az ige hirdetéseknek a közös pontja, vezérfonala, alapgondolata az elakadás lesz. Azért az elakadás, mert a hitéletünk is úgy működik, vagy éppen nem működik, hogy különböző pontokon el szoktunk benne akadni. Úgy érezzük, hogy megrekedünk, nem jutunk egyről a kettőre, kettőről a háromra. Nem csak a hitéletünk működik eképpen, bocsánatot kérek, hogy most nem annyira az idősebb testvérekkel leszek tekintettel, de hát a hétvége ilyen példákat hozott most elém. A sport világából jutott eszembe két példa készülődés közben. A hétvégén volt a gyorsasági autós világbajnokságnak az első futama, és egy fiatal német versenyző nagyon jól futott, minden úgy mutatta hosszú körökön keresztül, hogy ő állhat majd a dobogó tetejére, és aztán egy motorhiba miatt elakadt, és nem őt intették le elsőnek, hanem talán még dobogóra sem állhatott. Egy másik sportoló, egy labdarúgó, egy híres angol válogatott labdarúgó készült a nyári világbajnokságra, és egy teljesen jelentéktelen, egyszerű kis játékszituációban egy bajnoki mérkőzésen elszakadt az Achilles-ina, úgyhogy az ő világbajnokságra vívő útja ott véget is ért, mert azt mondták az orvosok, hogy 6 hónapon belül ő biztos, hogy nem fog focizni. Komoly dolgok ezek, biztosan fájnak azokat, akik érintettek voltak ebben, de azt hiszem, hogy még sokkal komolyabb dolog az, hogyha valaki a hit útján, a lelki dolgokban akad el. És nagyon sok lehetőség van arra, hogy bizony zátonyra fusson az életünk, a lelki dolgokban megakadjunk. A ma esti együttlétünk egy olyan emberről szól, aki szintén egy elakadt ember lelki értelemben, Heródes király az ő neve. Különös ember ő, és különös az a kor, amelyben élhetett. Kortársa volt ennek a Heródesnek keresztelő János, az egyik legnagyobb próféta. Malakiás próféta óta a prófétaság eltávozott Izraeltől, és Istennek tetszett, hogy elhívja ezt az egyszerű, nagyon sarkosan beszélő, majdnem azt mondtam, hogy puritán, egyszerűségű ember, de hát ez az egyház történetnek egy másik korszakához tartozik, a puritánság. Tehát ezt a nagyon kemény férfit, aki tevesző ruhába öltözött, bőrökkel fogta át a ruháját és sáskát és erdei mézet evett, és kőkemény dolgokat mondott a hallgatóinak. Egy nagy proféta volt, nagy ige hirdető volt Keresztelő János, és Heródes ennek a Keresztelő Jánosnak a kortársa lehetett. Sőt, még nagyobb dolgot mondok, Heródes akkor élt, abban az időben élt, amit a Biblia így nevez, hogy az idők teljessége. Amikor kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól született, eljött az Úr Jézus Krisztus, és neki is kortársa volt Heródes. Heródes kivételezett helyzetben volt, ő ismerhette ezt a két szemét, hallgathatta Keresztelő Jánost, találkozhatott vele, és figyelhette a tanítását. Azt gondolom, testvérek, hogy ez egy óriási lehetőség egy embernek az életében, hogy ilyen kortársai vannak. Istennek egy ilyen kiemelkedően fontos szolgája, mint amilyen János volt, és maga az Isten fia kortársa lehetett ennek a királynak. Azt gondolhatnánk talán, hogyha valaki egy ilyen korban él, akkor mindenképpen szívesen és figyelemmel hallgatja bármelyiknek a kettő közül az ige hirdetését. Azt hiszem, testvérek, hogyha úgy hirdette volna meg nagy tiszteletű úr ezt a három estés evangelizációt, hogy jön Keresztelő János prédikálni a Vekerle telepi gyülekezetbe, talán még többen is eljöttek volna, annak ellenére is, hogy úgy tudom, a délutáni temetésen a gyülekezetnek a színe virága, de legalábbis a másik fele már megjelent. Lehet, hogy akár egy művelődési házat, vagy akár egy stadiont is meg lehetne tölteni azzal, hogy itt van Keresztelő János. Ő fog prédikálni. Heródes királyról a Márk írása szerinti evangéliumban még azt is megtudjuk, hogy nemcsak, hogy kortársa volt ennek a Keresztelő Jánosnak, nemcsak, hogy hallgatta, de szívesen hallgatta. Márk feljegyzi, hogy szívesen hallgatta a prédikációt János szájából. Szívesen hallgatta. Úgy tűnhet, azt gondolhatnánk szalmalánk lelkesedéssel Heródes királyról, hogy no, hát ez az ember rálépett a keskeny útra. Ez a Heródes király, ez már olyan hívőforma ember kezdett lenni, mert hát magához hívatta Jánost. Kérte, hogy beszéljen neki, kérte, hogy prédikáljon, hallgatott rá. Nagyon nagy dolog ez, testvérek, mert ma is kevesen vannak, akik tényleg szívesen hallgatják az ígét. Ma is ritka az olyan ember, aki azt tudja mondani, és jó lelkiismerettel mondhatja, mert teszi is, hogy ő hallgatja, mert szereti hallgatni az Isten beszédét. Heródes ilyen ember volt. És annak ellenére, testvérek, hogy Heródes szívesen hallgatta Keresztelő Jánost, annak ellenére, hogy az Isten népének a királya volt, annak ellenére, hogy ő még Jézus Krisztussal is találkozhatott, ennek ellenére ez a Heródes a keskeny útra soha nem lépett rá. Azért nem, mert egy ponton ő is elakadt. Lehet, hogy a szívében megvolt egy döntésféle, lehet, hogy megvolt a belsőjében egy egyetértés, egy értelmi azonosulás, igazat adott Jánosnak abban, amit ő mondott. Elfogadta azt, amit az Isten országáról hirdet neki Keresztelő János, de volt Heródesnek az életében egy pont, ahol megállt, és nem ment tovább. Mi volt ez a pont? Az, amikor Keresztelő János így szólt hozzá, nem szabad neked a fivéred feleségével együtt élned. Ez volt az a pont, ahol Heródes a lelki élet útján megállt, megrekedt, elakadt. Te, Heródes, elszeretted a testvérednek az asszonyát, és lehet, hogy ez neked semmi gondot nem okoz, lehet, hogy számodra problémamentes ez az együttélés, lehet, hogy neked nem fáj az, hogy egy olyan nőt szeretsz, és egy olyan nővel osztod meg az asztalodat, az ágyadat és mindenedet, aki hűtlenül elhagyta a férjét, de neked akkor sem szabadna ezzel az asszonnyal együtt élned, mert Isten megítéli ezt a kapcsolatot. Ez egy veszélyes együttélés, Heródes. Igen, testvérek, vannak olyan együttélések, amelyek életveszélyesek. A minap terjedt el országszerte a híre annak a Győr-Sopron megyei családi tragédiának, ahol most már a rendőrség is úgy nyilatkozik, hogy a családfő követte azt a szörnyűséget, és mondják az orvosok, hogy súlyos depresszióban szenvedhetett ez az ember. Ezek szerint még egy súlyos depressziós emberrel együtt élni is életveszélyes lehet. De a legéletveszélyesebb, testvérek, együtt élni a bűnünkkel. A legveszélyesebb együttélés az, hogyha valaki a bűnével él együtt, és Heródes ezt nem tűrte, hogy a bűnről szóló beszéd az ő életét ilyen konkrétan, ilyen személyesen megítélje. Nem bírta elviselni azt, hogy az ő bűnéről beszél Keresztelő János. Lehet, hogy Jánosnak a tanítása, Jánosnak a prédikálása úgy általában, mint egy erkölcsi rend, mint egy betartandó, bevezetnivaló, megbecsülendő etikai mérce tetszett Heródesnek. De az, hogy ez őrá is vonatkozik, és hogyha őrá vonatkozik, akkor ő is rosszul jön ki az összehasonlításból, ez ő neki nem fér bele az életébe. Ezt ő nem bánta meg soha, hogy együtt élt a fivérének a feleségével. Erről ő tárgyalni nem volt hajlandó. Se Jánossal, se az Istennel. És azt olvassuk, testvérek, hogy ő hallgatta ugyan Jánost, de csak addig a pontig hallgatta, amíg az életének ezt a nagyon érzékeny, nagyon kritikus pontját meg nem érintette, rá nem tette az ujját, és akkor Heródesnek a szívében az a döntés született meg, hogy Jánosnak el kell hallgatnia. Elég volt. Köszönjük szépen, Keresztelő János, több tanítást nem kérünk tőled. Elég volt, most olyan területre tévedtél, hogy itt megütöd a bokád. Börtönbe vettette, és azt olvassuk, hogy később meg is ölette, lefejeztette. El kellett hallgatnia az igének. El kellett hallgatnia az Isten követének, a prófétának. El kellett hallgatni a lelkiismeret szavának. Az Isten beszédének el kellett hallgatni azért, mert Heródesnek a személyes bűnéről, az övéről volt szó, nem a máséról. Testvérek, mi a mások bűnét olyan könnyen tudjuk bánni. A mások bűnéről olyan könnyen tudunk vallást tenni. Heródesnek a sajátja volt terítéken, és ezt ő nem szenvedhette el. Úgy mondhatnám, testvérek, hogy Heródes elakadási pontja az a bűnkérdés volt. Heródes elakadta a szoros kapunál. A szoros kapunál. Mert a keskeny útnak az elején, amin a hívő ember járhat, a keskeny útnak az elején a szoros kapu van ott, és a szoros kapun be kell lépni. Keskeny útra másképpen nem lehet rásodródni. Keskeny útra nem ottyanunk csak úgy oda, hanem a keskeny út elején ott van a szoros kapu. Az Úr Jézusnak a szoros kapuról szóló hasonlatát azt gondolom, hogy ismerjük és talán jól is értjük, de nem hiszem, hogy nagy baj, hogyha felidézem ezt a hasonlatot. És próbálom én is megvilágítani. A régi világban az Úr Jézusnak a földi tartózkodása idején a nagyobb városokat kőfalakkal vették körül, azért, hogy az ellenségtől védjék, és a kőfalon volt egy nagy kapu, esetleg több kapu, amelyeket éjszakára bezártak. Azonban, miközben ezek a kapuk éjszaka nyithatatlanok voltak, azért egy kisebb, szorosabb kapucska is volt a falon a nagy kapu mellett, és hát, némely biblia magyarázók, hogy ez volt a tűfoka. Jézus másutt beszél arról, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint, és akkor ismerjük ezt is. Most, hogyha valaki éjszaka érkezett a városkapuhoz, és nem nyitották ki neki a nagy kaput, de nem akarta az éjszakát kint tölteni, akkor volt neki egy lehetősége. Az, hogy lepakolja a cókmókot, és ő egymaga, az egyszem ember bemegy. Mert csomagostól, mindenestől nem fért volna át azon a kapun. Kint kellett hagynia a holmiat, és eldönthette magában, hogy most mit csinálok, kint maradok a városkapun kívül, és akkor megkockáztatom, hogy majd jönnek itt a rablók, és elszednek tőlem minden, tetejébe még meg is ölnek, vagy legalább az életemet megmenteni, és bemegyek a szoros kapun. Ezt mindenkinek ott el kellett döntenie. Az Isten országába sem tudunk másképpen bemenni, testvérek. Az Úr Jézus azt mondja, hogy oda is egy szoros kapu vezet, és ezen a szoros kapun is csak úgy lehet bemenni, hogyha valaki a csomagját, a cókmókját ott leteszi a szoros kapunál. Csomag nélkül lehet oda bemenni, és azt mondja a Szentírás, hogy nekünk valamennyünknek van csomagunk, méghozzá egy életveszélyes csomagunk van. A Biblia úgy nevezi ezt a veszedelmes csomagot, hogy bűn. Ez a neve a hátizsákunknak, ez van belehímezve, és ezzel van kitömve, bűnnel. Tudom, hogy ez nem divatos szó, tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik hallani magát a kifejezést sem, de mégis muszáj nekünk erről gondolkodnunk és beszélnünk, mert az ige beszél róla. Isten beszél róla, Jézus Krisztus beszél róla. Arról beszél, hogy minden embernek van egy hatalmas csomagja, és ez egy olyan csomag, ami már gyermekkorunkban, már a születésünkkor velünk jön a világra. Mondjuk azt a gyermekek, hogy ó, a kis ártatlan, de hát nekünk is adatott 3 gyermek, és tudom, hogy nem ártatlan. Kezdődik egész kiskorában a kis önzésekkel, azzal, hogy a 6 éves, a 3 évesnek erővel, erőszakkal elveszi a játékát. Folytatódik a kisebb hazugságokkal, csalásokkal. Sára lányunknak senki nem mondta, hogy ha Fekete Péterezünk, akkor érdemes a Fekete Péter kártyalapnak behajtani a sarkát, és akkor úgyis felismeri hátulról. Erről rájött. De benne van. Benne van a gyerekben. Aztán a kis tisztátalanságokból nagy tisztátalanságok lesznek. És viszi a gyermek magával ezt a félelmetes csomagot. Az önzése, a haragja, a szülei iránti engedetlensége, kislopás, nagylopás, ez mind ennek a csomagnak a része, és ez a csomag az élet pályája későbbi szakaszain egyre csak nő, egyre hatalmasabb lesz. Megpróbálunk ezzel a csomaggal mi kezdeni valamit, takargatni, kísérletet teszünk arra, hogy szép neveket adjunk ennek a csomagnak, mert mi jók vagyunk abban, hogy a bűnnek más nevet adjunk. Szeretünk szépíteni a dolgokon. Hogyha valaki lopott valamit, akkor azt mondja, hogy a családomért tettem. Kitalálták ugye nekünk a megélhetési bűnözésnek a fogalmát is. Hogyha valaki megcsalja a házastársát, akkor félmosollyal azt mondják, hogy félrelépés vagy kaland. Az Isten igéje paráznaságnak nevezi, mi meg azt mondjuk, hogy kaland. Nagyon szép nevekkel próbáljuk ellátni a bűneinket, de attól az még csak bűn maradt, testvérek. Isten előtt az akkor is bűn marad. És nem csak az a baj, testvérek, hogy van nekünk ez a csomagunk, hanem egy másik nagy baj, hogy mi szeretjük ezt a csomagot. Szeretjük a bűnt. Ezért ragaszkodunk hozzá. Majdnem minden embernek van kedvenc bűne. Nekem is. Isten megítél, Isten újra és újra figyelmeztet bennünket. Mindenkinek van rejtegetni való, dédelgetett, kedvenc kis stiklije, kisiklása. Szépítgetjük, de lényegében bűne. És testvérek, miközben szeretgetjük ezeket a bűneinket, és ragaszkodunk hozzájuk, lássuk azért meg, hogy veszélyes ez a ragaszkodás. Mert Isten igéből az is kiderül, hogy a bűnöknek, minden bűnnek van egy elválaszthatatlan társa, ha úgy tetszik, ikertestvére, és a Biblia szerint ez az ikertestvér, ez az elválaszthatatlan kísérő társ, ez az Istennek az ítélete. Egymástól nem lehet őket elválasztani. Azt olvassuk a Bibliában, hogy minden hiába való szóért te is, meg én is számot kell adjunk Isten színe előtt. Nem kell nekünk ölni, rabolni, nem kell nekünk milliárdokat vagy milliókat sikkasztani, nem kell ütni, verni, nem kell terrorizálni a családunkat, semmi ilyet nem kell csinálni. Elég egy rossz szó, egy meggondolatlan mondat. Isten azért is kérdőre fog bennünket vonni, számon kér. És azt olvassuk, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és azután jön az ítélet. Nem az jön, ami a temetőben nagyon sok sírkőre meg fejfára ki van írva, hogy itt nyugszik XY. Ilyeneket szoktak felírni kő darabokra vagy faoszlopokra, de a Biblia nem ezt mondja. Isten igéje nem nyugvásról beszél. Azt mondja Isten igéje, hogy ha valaki meghal, akkor utána ítélet fog jönni, és csak azok fognak megnyugodni, akik az Úrban haltak meg. Azokat nevezi boldogoknak a Szentírás. Boldogok, akik az Úrban haltak meg. Nem csak a korty vízért álltam meg, testvérek, mert a mai napon Isten úgy készítette az életemet és az utaimat, hogy a Szent Imre kórházban egy nyugdíjas lelkipásztor testvérünk mellett állhattam, és röviden beszéltem neki az ígéről, az Úr Jézusnak sok-sok ajándékáról, amit ő is kapott és átélhetett, és délután kaptam a telefont, hogy haza is vitte őt az Úr. Tudom, hogy boldog, mert az Úrban volt, és az Úrban van, az Úrban maradt. De csak azok a boldogok, akik az Úrban halnak meg. Kiírhatjuk mi ezerszer aranybetűkkel a sírkövünkre. A legdíszesebb tipográfiával oda kérhetjük, megrendelhetjük és kifizethetjük, hogy itt nyugszik. A kérdés az, hogy Isten mit mond majd erre. Ő azt mondja, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak az ő fáradtságaiktól. Rájuk mondja az ige azt, hogy megnyugszanak. De nem minden emberre mondja ezt a Biblia. Nem minden egyes emberre mondja ezt az Isten igéje. Mert elvégzett dolog, hogy az emberek meghalnak, és utána jön az ítélet, és ezért küldi Isten a keresztelő Jánosait. Ezért küldi Isten az ő követeit. Ezért küldi Isten az ő nagyon sokszor kemény, éles, a dolgokat a sarkukra állító igéjét, hogy erre figyelmeztessen. Be ne csapd magadat. Ne áltassuk magunkat, ne hazudjunk magunknak. Keresztelő Jánost is ezért küldte Isten Heródeshez, hogy nem szabad neked a sógor nőddel élned. Én nem tudom, testvérek, hogy kinek milyen tapasztalata, milyen átélése van ezzel kapcsolatban, hogy Isten mondta-e már valamire, valami konkrét dologra az életében, hogy ez nekem, te benned, a te mindennapjaidban, a te munkavégzésedben, a te emberi kapcsolataidban, a te otthoni ügyeidben, a te pénzügyeidben, nekem nem tetszik. Ezt vesd el. Tégy másképpen, mert én másképpen gondoltam, hogy te éljél. Én biztos vagyok benne, testvérek, hogy Isten már próbálta mondani. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak mondhatta is már jó néhány bűnére, hogy nem szabad neked ezekkel együtt élned. És mégis vele élünk. És mégis vele élsz. Talán tudod, hogy nem szabadna vele élned, mert világos az ige, de talán ennél nagyobb súllyal esik labba az, hogy te szereted ezt a bűnt. Úgy összenőtt veled, úgy megszoktad. Olyan jó, olyan kényelmes, olyan komfortos együtt lennünk egymással. Én és az én bűnöm, az én kedves, drága bűnöm. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha nem áltatnánk magunkat ezzel kapcsolatban úgy, ahogy keresztelő János beleesett az önáltatásnak a hibájába, a végzetes hibájába. Keresztelő János megölette, keresztelő Jánost megölette Heródes. Megölte a király ezt a prófétát, és azt hitte, hogy az ítélettől megszabadultam. Úgy gondolta, hogy a bűnnek a problémáját kipipáltuk, megoldottuk, nincs már, aki beszéljen nekem az én bűnömről, nincs bűn probléma. Én azért mégiscsak megkérdezem, testvérek, hogy ti veletek Isten beszélhetett már a saját bűneitekről? És mit mondtatok rá? Mi volt a válasz arra, amikor Isten újja az életetek egy biztosan megjelölhető konkrét pontjára rátette az ujját, és azt mondta, hogy ezt ne. Mit felelsz akkor, amikor Isten küldi az ő keresztelő Jánosait te hozzád? Isten nagyon sokféleképpen tudja küldeni egyébként az ő keresztelő Jánosait. Az egyik ilyen keresztelő Jánosát Istennek így nevezi a Biblia, hogy a törvény. A törvény. Küldi, hirdetteti Isten az ő törvényét, ismerjük a 10 parancsolatot. Azért teszi ezt Isten, hogy rádöbbenjünk a bűneinkre. Nem csak azért, sőt azt gondolom alapvetően nem azért hirdetteti, hogy ne csináljuk a bűnt. Aki már megpróbálta azt, testvérek, hogy akkor én most nekidurálom magam, és betartom, és nem fogom csinálni, amire Isten azt mondja, hogy ne csináljam, és tenni fogom, amire azt mondja, hogy tegyem, az már biztos átélte azt, hogy kudarc-kudarc hátán. Nem megy ez. Testvérek, Isten a törvényt azért küldi, a törvény formájában azért jön hozzánk Istennek a keresztelő Jánosa, azért van a kemény igehirdetés, hogy rámutasson a bűneinkre, rámutasson az én bűnömre és a te bűnödre. És testvérek, nem ez a félelmetes, hogy Isten ezt megteszi. Nem ez a fájdalmas, hogy ő keményen is megszólít bennünket, és nem csak cirógatja mindig a lelkünket, hanem az a félelmetes, hogy sokszor még ige hirdetők is hallgatnak a bűnről. Én tudom, hogy Alföldi Borús Dezső nem hallgat a bűnről. De vannak helyek, ahol két lelki pásztort alkalmaz a gyülekezet. Egy nyugati ország egyik gyülekezetéről olvastam, még egy 20 éves történet, 20 éves helyzet. Nem tudom, hogy azóta jobb lett-e vagy rosszabb, tartok tőle, hogy csak rosszabb. És ebben a gyülekezetben azért tartottak fenn két lelki pásztori állást ugyanannak a gyülekezetnek a tagjai, mert az egyik lelkész érdekes dolgokat mondott nekik. Tudományosan beszélt, a műveltségi körüket tágította, olyan intellektuál volt, és nagyon érdekes volt, amiről az a lelkipásztor prédikált. Megsimogatta őket, modern dolgokat osztott meg a gyülekezet tagjaival, és ezáltal ő népszerű lett. És volt egy másik lelkész, aki pedig az evangéliumot mondta mindig, megtérésre hívogatott, és keményen hirdette az Isten beszédét, és az ő szolgálatára nem jártak annyira. Nem volt annyira népszerű. Nem szerették hallgatni, mert a kedvük szerint gyűjtöttek maguknak tanítókat. Meg is mondja ezt a Szentlélek Pál apostol által az utolsó időkre, hogy lesznek idők, amikor az embereknek viszket a fülük az igazságtól, és a mesékhez fordulnak oda, és kedvük szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Olyat, aki úgy muzsikál, ahogy mi mondjuk. Hát testvérek, én kívánom a Vekerlei gyülekezetnek, hogy nagyon örüljön annak, hogy keményen is tud beszélni a lelki pásztora, és az evangéliumot az élére állítva meri tudja a lélek által hirdetni itt is. Mert ebből lehet új élet. Ha elkenjük, elmaszatoljuk, hogyha soha nem konkretizáljuk a bűnkérdést, abból nagyon nehéz a bűnvallásig eljutni, nagyon nehéz a szoros kapuig eljutni. És egyébként pedig hadd mondjam azt, testvérek, hogy Isten keresztelő Jánosai között a törvénynél keményebbek is vannak. A törvénynél keményebbeket is tud küldeni az Úr. Olyan élettörténeteket láthattam már, hallhattam már, akár saját szolgálatom alatt, akár idősebb, tapasztaltabb, hívő, lelkipásztor testvéreimtől, hogy megmondom őszintén, összeszorul a szívem, hogy Istennek milyen kemény keresztelő Jánosai vannak. Egyszer egy olyan asszonyról hallottam, aki hosszú-hosszú éveken keresztül be nem tette volna a lábát a templomba. Kemény volt. Nem tudom, hogy a papokkal volt neki baja, vagy a gyülekezeti tagokkal volt neki baja, de valami baja volt, és nem ment templomba. És egy alkalommal, testvérek, az orvos ment ki hozzá, vitte a táviratot, meg vitte egy rendőrt is magával, és azt a hírt közölték ezzel az asszonnyal, hogy a 20 éves fia, akivel néhány napja találkozott, és akkor még úgy tűnt, hogy semmi baj nincs a fiatalemberrel, öngyilkos lett. Az asszony ettől a hírtől kicsi híja, hogy ideggyógyintézetben nem került, és valakinek eszébe jutott az, hogy a lelki pásztort keressék meg, és ő jöjjön hozzá. És a lelki pásztor azt találta, hogy Istennek ez a keresztelő Jánosa, ez a nyomorúság megtörte az asszony szívének a keménységét, mert lehetett vele beszélni. Ez az asszony elkezdett vallani. Arról beszélt, hogy tiszteletes úr, én 20 évvel ezelőtt egy gyerekemet elvetettem, és most utolért engem az Isten. A tragédiában érte utol Isten ennek az asszonynak a szívét. És azt mondta ez a lelkipásztor testvérem, hogy a gyülekezet egyik legdrágább, legáldozatosabban szerető, az Úrhoz nagyon ragaszkodó tagja lett. Ilyen keresztelő Jánosai is vannak Istennek. És sajnos, testvérek, olyan is van, hogy valaki még az ennyire kemény követekre, Istennek az ilyen kemény küldeményeire sem hajlandó lágyítani a szívét és eljutni a bűnvallásig. Az előző szolgálati helyen egy kis abaúi szorványkörzetben, Bódvaszilas nevű községben még az elődöm temette el az egyik családnak 10-valahány évesen fiát. Megkeményedtek tőle a szülők, és teljesen bezárkóztak minden igei megközelítéstől. Nem mentek templomba, haragudtak Istenre, haragudtak a lelkészre, haragudtak mindenkire. Eltelt néhány év, a 26 éves lányukat már én temettem. Akkor sem fordultak Isten felé, vagy ha fordultak is, öklöt rázva és kemény szívvel. Utána az utódom eltemette előbb az apát, és a gyászoló özvegyből megint csak nem lett Istennel járó lélek, és aztán eltemették az anyát is. Egy egész családot, úgyhogy Isten hiába küldözgette hozzájuk a keresztelő Jánosokat. Megmaradtak az Isten vádló szív állapotában. Nagyon sokan most is ott toporognak a szoros kapu előtt, és nem lépnek át rajta, mert nem hajlandóak a bűnről beszélni. Nem hajlandóak a bűn kérdéséről hallani sem. Pedig muszáj erről beszélni, mert a példabeszédek könyvében is az van megírva egy helyen, hogy aki takargatja az ő vétkeit, nem lesz jó vége. Áldott érte Isten, hogy így folytatódik ez a mondat, de aki megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó vége. Heródes elfedezte, elfedeztette. Nem hiszem, hogy jó vége lett. De hadd ne fejezzem be itt, ezen a mélyponton, hadd ne álljunk meg itt annál, hogy el lehet akadni és meg lehet rekedni a bűnvallás kérdésénél. Hadd ne legyen Heródes emléke, az utolsó emléke a mai estéről. Arról szeretnék, testvérek, még röviden beszélni, hogy van kapu az életre. Van kapu az örök életre, van kapu a mennybe. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, nagyon egyszerűen magára mutatva, hogy én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó, olvassuk a János evangéliumának a 10. részében. És tudjuk azt, testvérek, hogy ez az ajtó nagyon drága áron nyílt ki. Nagyon drága áron. A Golgotai kereszten nyílt meg ez az ajtó, az Úr Jézus vére árán. Nem volt mindig nyitva ez az ajtó. A szoros kapu nem volt mindig nyitva. Ezen nem lehetett mindig belépni. Az, hogy most nyitva van ez a szoros kapu te előtted és én előttem, az azért van, mert ára volt, és az árát megfizették helyettünk. És az volt az áll testvérek, hogy a Golgotai kereszten Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. Olvassuk az Úr Jézusról szóló beszámolóban, amikor a halál körülményeit írja a Biblia, hogy amikor ő meghalt a kereszten, akkor a jeruzsálemi templomban a szentek szentjét egy hatalmas nagy függöny választotta el a szentétől, ahova még a főpap is csak egy évben egyszer mehetett be, az áldozati báránynak a vérével. Ember oda be nem tehette a lábát. Isten trónjához halandó csak úgy nem léphetett be. És azt mondja az evangélium, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt, akkor ez a kárpit, ez ketté hasadt, és megnyílt az ajtó, megnyílt a szoros kapu. Az Úr Jézus Krisztus teste által utat nyitott. Így olvassuk a zsidókhoz írt levélbe. És azáltal, hogy ez történt, mi is beléphetünk. Te is beléphetsz oda, testvérem, mert a kárpit az a Krisztus teste. Jézus áldozatán keresztül léphetünk csak be oda. Jézus Krisztus keresztje az a szoros kapu, ahova nekünk oda kell mennünk, és csak úgy léphetsz be az Isten országába, hogyha megállsz lélekben, hitáltal Jézus előtt, a megfeszített Jézus előtt, és kéred az ő vérének a megtisztító erejét. Másképpen nincs bemenete. A Szent Isten elé csak Jézus vére által mehetünk be. Azt írja János apostol, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és Jézus Krisztus vére megtisztítson minden hamisságtól. Te is, hogyha megvallod bűneidet Jézus Krisztusnak. Hófehérre, a lónál fehérebbre mos, és teljesen megtisztít. Meg lehet kérdezni, hogy most is? Most is. 2010. március 17-én, nem tudom, hanyadika van, este fél hét után pár perccel be kell a telepen, meg lehet ezt tenni. Ez most is érvényes, testvérek. Ez most is végbe mehet. A kérdés az, hogy te ezt már megtetted, vagy pedig ezen a ponton, mint ahogy Heródes is elakadt, te is elakadtál. Kedves testvérek, kevés, csodálatosabb dolgot tudok elképzelni az életben, mint a szoros kapun való átmenetelt. Nekem 16 évnyi hitben járás után most ezekben a napokban jutott figyelmem, erőm és időm először arra, hogy Sükös Pálnak a Keskeny úton című könyvét elolvassam, egy ébredési időkről szóló regény, ezt tulajdonképpen szerintem többen ismerik. És örömkönnyek között olvastam, amikor azokat az eseteket sorjázta a szerző, hogy hogyan vallottak bűnt Jézus előtt kemény szívű emberek, bűneiket nem látó emberek, hogyan rogytak térdre, és hogy költözött a szívükbe békesség, hogy lett nekik örömük. Nagyon-nagyon nagy dolog, csodálatos dolog, hogyha valakinek a szívéről a bűnteher lehullik. A szoros kapunál, Jézus Krisztusnak a keresztjénél ezt meg lehet tenni ma is. Le lehet tenni ott a bűnt, és azt mondja Isten, hogy azt a bűnt, amit te egyszer oda letettél, azt ő a tenger fenekére veti, a háta mögé, és nem emlékezik meg többé róla. Soha többet nem fog róla megemlékezni. Hogyha ezt így Jézus Krisztussal elrendezi valaki, annak nyugodtan ráhírhatják majd a fejfájára, vagy a sírkövére, hogy itt nyugszik, de az illetőt már akkor nem is fogja érdekelni, mert akkor az Úrnál lesz. Akkor már az Úr kebelén lesz. Adja Isten, testvérek, hogy közülünk senki se legyen, aki a szoros kapunál elakadna. Amen.